Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz?
Akkor csatold az öveket és légy be hozzánk a Parallaxisba!
Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban!
Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
Az MD Media bemutatja. Ez itt a szubzsáner. Avagy a kedvenc könyves műfajom, a sci-fi.
Szeretettel köszöntök mindenkit a Subzsáner 14. részében, a mikrofonnál Mogyorósi István, és itt van velem ma is Stempel József Gyozi. Szia Gyozi!
Szia, üdvözlök mindenkit!
És köszöntünk mindenkit itt a Parallaxis Univerzum könyves, sci-fi könyves kibeszélőjében. Ezúttal egy általam javasolt könyvet fogunk kibeszélni, a Mikey hetet, Edward Ashtontól, ami egy 2022-ben megjelent sci-fi. Nagyon megoszlanak róla a vélemények, hogy utána nézegettem a neten a különböző ilyen-olyan kritikáknak, kapott hideget is, meleget is. Sokan felrújják neki, hogy eléggé lightos a cselekménye, hogy úgy mondjam. Én, ahogy elolvastam, én nagyon élveztem, tehát számomra egy borzasztóan szimpatikus, igaz, hogy könnyű, de kellemes kis olvasmány volt, nagyon gyorsan végig tudtam menni rajta, hiszen még csak nem is hosszú, és nagyon emlékeztetett, ez is egy ilyen pörgősebb amerikai filmre, sci-fire, vagy akár csak egy ilyen science fiction sorozatnak egy részére, mert elég kevés benne a cselekmény, ellenben humoros, ellenben érdekes, és azért nem kevés dolgot, dilemmát azért megfogalmaz, felvet. Tehát, hogyha az ember megpróbál egy kicsit a mélyre nézni azoknak a dolgoknak, ami a könyvben megjelenik, azért lehet benne találni érdekességet, de tényleg vannak benne úgymond zicserek, olyan dolgok, amik nincsenek végig beszélve, nincsenek végig gondolva, nincsenek kifejtve, tehát lehet, hogy lehetett volna ebből többet is csinálni, de úgy gondoltam, hogy beszéljük ki, ezért feladtam a házi feladatot Csuzinak, hogy szerezze be, olvassa el.
Igen, amikor először szóba jött, akkor még nem is ő lehetett elérni online magyarul, úgyhogy angolul álltam neki. Hát nem tetszett. Én soha többé nem fogom elolvasni ezt a könyvet, csak hogyha kényszerítenek. Az, hogy nincsen cselekmény, az nem számít, mert hogyha egy könyvnek van egy hangulata, kirángat a szürke hétköznapokból, mondjuk hát Tájföldön éppen nem szürke a hétköznap, de mindegy, ez más kérdés. Az jó, de tehát olyan dark, olyan szomorú, olyan világot tár fel, ahol soha nem szeretnék élni. Egyszerűen szerintem ez a könyv ez nagyon szörnyű. Tehát, hogy pont említetted még a felvétel előtt, hogy lehet, hogy lesz ennek valami film változata, hát ne legyen. Én ezt kiadnám. Bocsánat. De azért persze örömmel beszélek róla, mert viszont tényleg van egy csomó érdekes gondolat, egy csomó nyitott kérdés, meg hát néha nekem is engedni kell.
Így van, ezzel jár sajnos, hogyha az ember belemegy egy ilyen műsorba, vagy nem biztos, hogy sajnos, mindegy, tehát, hogy egy ilyen műsor, ahol többen szerkesztjük, akkor itt előfordul, hogy én nem éreztem ennyire dárknak a történetet, nekem tetszett, ahogy el volt, tehát ez az egyes szám első szemében, ez a tipikus mesélő belső nézetből úgymond elmeséli, és sokszor viccesre veszi a figurát, ha bár tényleg maga a világ, amit bemutat, az nem túl pozitív, ezt aláírom. Annyi jó dolog van tulajdonképpen benne, hogy az emberiség eljutott arra a szintre, amikor el tudta hagyni a Földet, és szépen lassan elkezdi benépesíteni a világegyetemet, és van egyfajta terraformálási képessége az embereknek, de szerencsére nem az a túl gyors, nem az a túl egyszerű, tehát innentől kezdve minden egyes ilyen kolónia, ami elindul a messzi űrbe, hogy egy bolygót meghódítson, betelepesítsen, igen, gyarmatosítson, annak erősen meg kell küzdenie, és hogyha könyvben, ahogy kiderül, sok a visszaemlékezés, tehát hogy ebben is megvan ez a manapság már szinte ilyen bevett szokás, hogy egyszerre folyik a cselekmény a jelenben, és akkor néha-néha visszaugrunk a múltba, hogy kiderüljön, hogy miért vagyunk a jelenben ott, ahol vagyunk. megtudunk sokat ezekről a gyarmatosítási kísérletekről, lévén, hogy a főszereplőnk ez a Mikey, történész végzettségű, ezért ez érdekli, és erről olvas, gondolkodik, és nagyon sokszor fullad kudarcba egy-egy ilyen gyarmatosítás, tehát hogy nem az a pozitív, mint esetleg más könyvekben, hogy mindig minden, ahova elmegyünk, ott nekünk sikerül, itt azt tudjuk meg, hogy sokszor nem. Lehet ez is hozzájárul ehhez a dárkos feelingethez, hogy ez túl sötét, túl szomorú, nem tudom.
Hát nem, az egész olyan, tehát oké, az érdekes, hogy legalább az, hogy honnan jön az energia, azt megmagyarázza, hogy anti-anyag reakcióból felezik a űrhajó energiaigényét, illetve később a gyarmat energiaigényét, de hát nem tudom például ez, hogy nagyon komoly kalóriakorlátozás van, tehát hogy...
Igen, ez nekem teljesen észszerűnek tűnik egy olyan gyarmatnál...
Szinte mindenki éhezik, hát jó, de...
Ami még nem önnel látó.
De milyen világ már?
Hát de milyen realista. Ez vár ránk is, tehát hogyha így csináljuk, ilyen szinten éljük fel a földünket, előbb-utóbb ez vár ránk is, hogy tényleg fejadagok lesznek.
De hogyha lehet akarok lenni, akkor elolvasom a mit tudom, Magyar Nemzet, a New York Times, vagy mit tudom, Washington Post, vagy mit tudom, ilyen Bangkok Postot. Annyi szomorú dolog van, hogy nem kell akkor egy könyvet vennem érte.
De nem feltétlenül szomorú a realista. Tehát, hogy ez egy forgatókönyv, és én azt szerintem ez egy teljesen elfogadható dolog, hogyha lesznek előbb-utóbb Holdra, vagy éppen Marsra utazó űrhajósok, akik ott egy kis kolónián megpróbálnak pár évet átvészelni, nekik sincsen habzsidőzsi. Szerintem még fent a, mondjad már, a nemzetközi űrállomáson sincsen nagy habzsidőzsi, és nem jön minden, nem lehet a futárral kaját rendelni, meg nincsen meg is kaja, hanem igenis vannak kvázi fejadagok, és azt be kell osztani. Egy ilyen, mint ebben a könyvben, ahol elutazik egy bolygóra tulajdonképpen egy egész kolóniányi ember, és a bolygón még nem sikerült beindítani az élelmiszer termesztést, vagy előállítást, addig azt kell beosztani, amit magunkkal hoztunk. Tehát ez valahol egy racionalitási kérdés. Nem szép, az biztos. Tehát, hogy nem egy kellemes, ezt aláírom.
Hát arról nem is beszélve, hogy a telepvezetője az egy ilyen, nem is tudom, most nem akarok senkit sem minősíteni, meg ez ilyen vallási kérdés, úgyhogy ez lehet, hogy kellemetlen, de hogy nem tudom. Tehát nem a megfelelő embert raktak a telepvezetőjének a posztjába. Tehát egyszerűen azt tudni kell, hogy itt azért van egy ilyen alap gondolat, hogy van egyetlen egy ember a expedícióban, vagy nem is tudom,
hívjuk úgy, igen.
De ilyen expedícióban, aki feláldozható, talán az a legjobb fordítás, tehát hogy a teljes agyának, vagy a konnektomjának a térképe, illetve hát a teljes teszkenje le van mentve egy adatbázisban, és bármikor újra tudják nyomtatni az embert, így lett a Mikey 0-ból, vagy a Mikey 1-ből Mikey 7.
Igen, tehát azt jelenti, hogy ő már 6-szor meghalt. Tehát, hogy Mikey 7 azért, mert ő a 7. verziója szegény Mike-nak.
Na most itt igen, az egyik mély filozófiai kérdés, hogy a televezetőjének, akinek valami Marshall, nem tudom mi a neve, bocsánat, elnézést.
Marshallnak
hívják. Nevekkel nem vagyok annyira jó. Tehát, hogy ő egy szektának, vagy egy vallási közösségnek a tagja.
Inkább vallás.
Vallás, akik abban hisznek, hogy a lélek az csak egyszer jár. Tehát amikor az ember megszületik, akkor kap egy lelket, és hogyha meghal, hiába nyomtatják újra, replikálják, a lélek nem megy tovább.
Igen, az egy lelketlen tárgy, onnantól kezdve szentségtelen az ő nézőpontjuk szerint.
Na most egy ilyen telepvezető szerintem nem lehet nő a telepvezetője, mert a telepnek egy nagyon fontos alkotó tagja, az a feláldozható ember, aki ezekkel attribútumokkal rendelkezik. Tehát, hogy ez is egy olyan dolog, hogy nagyon-nagyon zavart engem, őszintén szólva.
Tehát igazságtalannak érezted azt a fajta kirekesztést, ami szegény Mikey-val szemben van.
Igen, meg eleve a dolgot, tehát hogy nem kellene egy olyan ember vezetni a telepet, aki vallási okokból valamiért nem tud egyenlőséget biztosítani a többieknek.
Hát de hogyha olvastad a könyvet, akkor nem csak ezek a natalistának hívják őket itt a könyvben, tehát nem csak ők azok, akik ők erősen nehezményezik, meg nem szeretik ezeket a feláldozhatóakat, mint amilyen szegény Mikey is. De ugye a többi tehát az expedíció többi tagja se, akinek nincsenek ilyen vallási indítatásai, ők is valamilyen szinten furán néznek erre a szegény emberkére, mert minden egyes expedíción.
Szegény? Ez biztos, hogy szegény?
Hát most olyan szempontból szegény, hogy hogy jutott ide. Tehát ezt a könyv az viszonylag sokat beszél arról, hogy milyen élethelyzetből, hogy jut abba a pozícióba, hogy jelentkezik erre az expedíció, és ezen az expedíción persze már, amikor ő jelentkezni szeretne, egyetlen egy üresedés van, egy üres hely van ennek a feláldozhatónak a helye, mert ez általában senki az emberiségből nem akar ilyen feláldozható lenni. Tehát valahogy ez egy ilyen fontos, mert rá lehet bízni a dolgokat, amiben éppen bele lehet halni, olcsóbb, mint egy drága gépet, drága robotot elveszíteni, amit megint csak számomra teljesen logikus és érthető, hogyha ott vagyok, Isten tudja hány fényévre a legközelebbi bolygótól, nem fogok olyan gépeket kockáztatni, amiből csak egy van, és nem tudok másikat építeni addig, ameddig nekem nincs meg az a fajta infrastruktúra, gyártókapacitásom, ilyesmi, ami megengedné, hogy én építsek egy másik olyan gépet, akkor van egy ilyen emberem, akiből nagyjából végtelen mennyiségűt lehet csinálni, attól nem végtelen, hogy ehhez is kell az a limitált mennyiségű protein, amivel rendelkezik az egész expedíció tulajdonképpen. Ebből lehet újra nyomtatni őt, tehát ugye nem teljesen...
Ahogy proteint említenek, de én azt mondom, hogy biomassa valószínűleg, vagy valami...
Biomassa, hívjuk úgy, mindegy szerves anyag, mert erre szüksége van az újra nyomtatáshoz, tehát hogy értem a logikáját, hogy miért van erre szükség, és hogy tényleg hasznos tud lenni egy ilyen típusú expedíciónál egy ilyen ember, de egyedül van, igazán megbecsülni nem becsülik meg azért, amit ő bevállal, és csak a kényszer vitte bele, tehát ő se azért csinálja ezt, meg vállalta ezt be, hanem azért, mert olyan szorult helyzetbe került azon a bolygón, ahonnan el akart szökni.
Olyan szorult helyzetbe hozta magát egy rossz döntéssel.
Igen, de választhatott vagy a halál ott a bolygón, vagy ez a kvázi örök élet, pedig elmondták neki a meghallgatáson, vagy nem tudom, egy ilyen felvételiztetésen, hogy ez azért nem annyira egyszerű történet, de ő úgy gondolta, hogy neki most úgy sincs más lehetősége, ezt bevállalja, de hogy nem igazán van, és ezt a mondjuk nincsen rendesen kifejtve a könyvben, csak úgy megemlíti, de mutatja, hogy azon kívül, hogy neki van egy jó barátja, aki miatt ő tulajdonképpen bajba is kerül, de mondjuk azt, hogy jó barátja, aki többször elárulja itt a cselekmény sorát gyerekkori.
Későbbiekben, igen.
Igen, hát már az elején is azzal kezdődik, hogy ő ott hagyja meghalni megint a mi drága Mike-inkat. Meg van egy barátnője, ezen kívül nincs senki, akivel ő úgy a szabad idejében tölthetné, beszélgetne, bármit csinálna. Tehát, hogy ő egy ilyen kis kirekesztett ember, ezért mondtam, hogy szegény, mert hogy ez egy, nem lehet egy kellemes érzés, hogy van az emberiségnek egy része natalisták, akik abszolút izének tekintik ők, ilyen istentelen teremtménynek, a többiek meg csak furán néznek rá, mert hát ő egy ilyen furaság.
Még annyit kell tudni ez az egészhez, hogy csak egyetlen egy ilyen ember lehet egy ilyen expedíciónál. A konnektom, illetve a testken iszonyatos memóriakapacitást használ, és egyszerűen nem lenne még egyre kapacitás. Tehát, hogyha mondjuk, hát később ez majd a vége fele spoiler alert, felmerül, hogy más lesz a feláldozható, akkor a Mike-nak a teljes szkennyét ki kellene törölni, és egy másnak az adatát feltölteni, mert mondjuk ez azért reális, tehát azt tudjuk, hogy az emberi agy, illetve az emberi szervezet az iszonyatosan bonyolult, tehát hogy ennek ilyen szinten azért voltak olyan apróságok, amik így olyan szinten tetszettek, hogy van egy kis logika mögötte, tehát hogy legalább át lehet gondolva, ha nem is minden, de nagyon sok minden.
Szerintem is, csak nem túl pozitív az a jövőkép, amit felfest, de hát ezzel, én legalábbis nekem általában ezzel nincsen bajom, hogy nem túl pozitív, én szeretem az ilyen kicsit negatív dolgokat, de ez az én ízlésem ilyen kificamodott esetleg.
Hát, ja, gondolom, ahogy gondolod.
Itt a Mikey 7, itt hogy ez ő, tehát hogy kicsikét ezt letisztázzuk, tehát azért hívják őt Mikey 7-nek, egy ilyen kvázi bevett szokás, vagy inkább próbálja magát definiálni, vagy újra definiálni, és ezen sokat agyal a főszereplőnk, hogy akkor ő most ugyanaz az ember, aki a halál előtt volt, vagy minden egyes újraindítással, vagy ilyen testnyomtatással, ő már egy másik ember. Igaz, hogy megkapja az emlékeket az előzőtől a legutolsó mentésig, tehát ez néha azt jelenti, hogy néha benne van a halálának is a részletei, hogyha éppen úgy hal meg, hogy pont a halál előtt még tudnak róla készíteni egy gyors mentést, vagy közben. Néha pedig nem emlékszik a halálára, mert tudom is én, olyan típusú halálnemben van, hogy nem tudják egyszerűen megcsinálni a mentést, ezért valamennyi hiányzik neki az előzményekből, de hogy emlékszik a dolgaira, és ennek ellenére azon gondolkodik ő maga is, hogy vajon ő ugyanaz-e, mint az előző, vagy ő mindig más ember, és ez egy tényleg egy jó kérdés, hogyha de mondjuk én ezen sokszor elegondolkodtam már akár csak a Star Treknek a felsugárzás, leszugárzásos történetein, ezeknek a teleportációknak, nekem ez mindig bajom volt, hogy oké, hogy teleportáció, tehát egyik helyen test lebont, információ valakit, információ átküld, ott újraépít, hogy ez most ugyanaz, vagy nem ugyanaz. És ezen ő is sokat agyal.
Buthának van egy jó válasza, nagyjából, ezt most nem tudom elmondani ezt a történetet, de az a lényeg, hogy mindenki, amit gondol, az lesz. Tehát, hogy ha te azt gondolod, hogy ez az, akkor az, ha azt gondolod, hogy nem, akkor nem az, de hogy ezen én is elgondolkoztam sokat egyébként, mert azért az, hogy az emberi agy, vagy a tudat, vagy a konnektorom le legyen töltve egy komputerben, az még nagyon távol van, de ez már téma. Tehát ezen már dolgoznak, elkezdődött vannak, Silicon Valley milliárdosok, akik ebbe pénzt raknak bele, mert nem akarnak meghalni. Úgyhogy ez mindenképpen olyan érdekes gondolat. Én nem tudok erre választ adni. Tehát magamból tudok kiindulni. Tehát, hogy arra gondolok, hogy most engem így lemásolnak mondjuk, akkor meghalok, tehát hogy megölnek, és akkor, de hogy én felébredek máshol, akkor én a szubjektív én azt gondolom, hogy én akkor meghalok, és az más lesz. Úgyhogy én úgy tudtam elképzelni ezt az egészet, hogy ilyen valami invazív módszerrel, mit tudom én, tehát ilyen nanorobotok egy az egyben, még, tehát nem alvált, tehát egy az egyben átviszik a tudatomat mondjuk egy másik testben, szünet nélkül, tehát hogy mit tudom én, ez most ilyen tényleg sci-fi, de hogy mit tudom, minden egyes neuron kapcsolódásnál a neuronhoz oda csatlakozik mondjuk egy nanorobot, és akkor átsugározza az adott állást az új kolonozott testbe például. Tehát valami ilyen invazív módszer, tehát hogyha valami
adott átmegy. Abban a pillanatban, ahogy ez egyik helyen beindul, a másik helyen leáll, hogy egyszerre se, kettő működni.
Tehát olyasmi, mint a kvantum teleportáció, vagy a kvantum kommunikáció, hogy egy érzésre valami érzek párhuzamot, most nem tudom azt kifejteni, de hogy valami ilyesmit tudok elképzelni, mert minden más esetben az külön ember, tehát hogy akkor csak nem másolnak, akkor van kettő belőlem mondjuk.
Igen, de akkor innentől kezdve valamilyen szinten igaza van a natalistáknak, akik azt mondják, hogy az az ember, tehát ez a feltámasztott, leklónozott valami, ez
de
már...
A lélekről beszélnek, és a lélek az meg kérdés, hogy létezik a lélek, vagy mi a lélek? Tehát, hogy meg...
Hát de egy vallásnak az alapja lehet az, hogy hiszel abban, hogy van lélek. És azt kapod egy felsőbb valakitől. Míg hogyha egy ember gyárt, idézőjelben, vagy hogy mondjam, nyomtat, egy emberi által csinált gép készít el egy másik testet, és abban egy számítógépről adatokat tölt fel, akkor hogy kerülne oda a lélek?
Hát a Holtok szószólójában volt erről egy, vagy az elmegyermekeiben volt erről egy ilyen gondolat, és hogy lehet erre is választ adni egyébként, csak ezt most nem fogjuk megbeszélni.
Jó, térjünk vissza itt egy kicsit erről, és hogy mi is a igazi, mert azt már megmondtuk, hogy túl sok minden nem történik, de azért még nem mondtunk semmit arról, hogy mi történik. Tehát gyorsan felvázolom itt legalább a legelejét a sztorinak, amikor megismerkedünk szegény Mikey Hate-tel, amint éppen beleesik egy...
Igen, bocsánat, ez kicsit nehéz, mert hogyha valaki olvasta, akkor ő most ezt unalmasnak találja, hogy itt ugrálunk egy kicsit. Aki meg nem olvasta, az meg kérdés, hogy tudja követni. Tehát, hogy nem tudom, hogy hogyan tudjuk ezt úgy csinálni, hogy mindenki jól járjon. Tehát létezik
el... Sehogy. Nincs olyan, hogy mindenki jól jár. Tehát ezt engedjük el, hogy mindenki jól járjon. Mi megpróbáljuk tőlünk telhetően egy érdekessé is tenni a beszélgetést.
Egyet fizet, kettőt kap, nincsen. Igen. There is no free ride. Nincs. Értem. Okay.
Nincs. Nem, de pont erről a másolat, meg hogy egyszerre kettő létezik, erre akartam reflektálni, hogy ebből tulajdonképpen ez az igazi plotja.
A dráma, vagy a konfliktus forrás.
Igen, de ez a lényeg, a konfliktusa tulajdonképpen a könyvnek, vagy a mi izénket, főszereplőnket, Mikey Hate-et pont ezen a bolygón egy felderítés közben beleesik egy barlangba, ahonnan a jó barátja nem tudja kimenteni, és mivel ő feláldozható, úgy döntenek, hogy akkor ő ott marad. Aztán visszamegy a havercsávó, Berto Gomeznek hívják amúgy, visszamegy a bázisra, és szól a vezetőségnek, hogy feláldozhatunk Mikey 7 eltávozott, nyomtassák Mikey 8-at. Ami probléma megtörténik, vagy ami probléma, ami oda vezet, hogy ebből valójában konfliktus lesz, az, hogy Mikey 7 mégse hal meg, annak ellenére, hogy úgy gondolja, hogy meg fog halni, mert ezen a bolygón egy őshonos faj is van, amiről a telepesek azt gondolják, hogy nem túl értelmes, és csak egy ilyen kis kártevőnek tekintik tulajdonképpen.
És ellenséges, kifejezetten ellenséges.
Akkor még az elején még nem igen, de még úgy nem tűnik túl veszélyesnek, mert viszonylag kicsik, és nem sok vizet zavarnak. Na mindegy, egy ilyen életforma megmenti őt, és másnapra visszakerül a táborba, elmegy a szobájába, ahol meglátja saját magát, jobban mondva már a Mikey 8-at, aki éppen a nyomtatás utáni ilyen fura állapotban próbál egy kicsikét helyrejönni, hogy a nyomtatás után az első pár nap ez egy kicsit ilyen neccesebb. És akkor itt jön a konfliktus, ugyanis ebben a világban van egy nagyon erős tabu, méghozzá az, hogy egy ilyen feláldozhatóból nem lehet soha egynél több példány életben. Erre majd későbbiekben a könyv szépen reflektál, hogy mi történik akkor, amikor elszabadul, és akár hányat lehet nyomtatni. Hát, hogyha az ember belegondol ebből, olyan jó kis sztorikat lehetne csinálni. Milyen jó lenne, ha lenne belőlem 5, mennyivel több mindent meg tudnék csinálni. Vagy hogyha lennének 8, aki ugyanúgy gondolkodik, mint én, vagy 10, vagy 15, és akkor ezt majd a későbbi meg is tudjuk. De hogy a szabálya az, hogy nincs két példány egy emberből, ezért Mikey 7-nek meg kéne halnia, amit Mikey 7 nem igazán szeretne.
Pontosan nem tudják, hogy melyiknek kellene meghalni. Feltételezik, hogy ez lenne, de hogy valójában erre nem biztos, hogy van egyetlen hüvelykúj szabály, tehát hogy felteszem.
Igen, nem derül ki végül is, hogy mi lenne. Lehet, hogy mind a kettőt bezúznák, és akkor egyben nyomtatnak Mikey 9-et, és akkor mennyivel egyszerűbb nem kell se Mikey 7-nek, se Mikey 8-nak igazat adni. De az biztos, hogy a barátunk Mikey 7 nem akar meghalni, és Mikey 8 se tulajdonképpen nem igazán érzi ezt a készet, és főleg, hogy ő nemrég született. És akkor eljutunk ide, amit mondtál, hogy számodra az csak úgy tűnik elfogadhatónak, hogy akkor egyik testből egy adott pillanatban átkerülsz a másikba, és nincs az, hogy egyszerre két helyen létezel. Ők megtapasztalják azt, hogy milyen egyszerre két helyen létezni, és főleg úgy, hogy Mikey 8 nem is rendelkezik azokkal az emlékekkel, amik Mikey 7-tel történtek itt a baleset kapcsán, mert hát az utolsó mentés még az előtt volt, hogy ő elhagyta.
Hát igen, de ezzel választ is adtak tulajdonképpen a későbbiek folyamán az egyik alapkérdésre, mert hogy a kettő az hát nem is szignifikánsan, de érezhetően különböző egyéniség.
Igen.
Legalábbis most ez szubjektív, ez most egy kérdőjellel vagy idézőjelben mondom, de hogy másnak tűnnek.
Másnak tűnnek, mert főleg azért, és nekem ezért tetszett ez a könyv, mert nekem ez egy meggyőződésem, hogy a mindenkori aktuális személyiségét az embernek igenis nagyon erősen meghatározza az összes olyan dolog, ami vele történt addig a momentumig.
Ezt tudom, mert ez tény, tehát ez hogy, egy agykutatási.
Igen, de hogy innentől kezdve viszont értelemszerűen különbözik Mikey 7 a Mikey 8-tól, mert Mikey 8 nem rendelkezik az összes olyan tapasztalattal, amin Mikey 7 átment, és már maga ez, hogy a barátjában csalódnia kell, ott hagyják meghalni, még rádió még tud beszélgetni a barátnőjével, aki el akarna menni megmenteni, de lebeszéli őt, annak ellenére, hogy nem akar meghalni, tehát ez is sokat filózik a könyvben Mikey azon, hogy és mesél egy-két másik szereplőnek arra, hogy annak ellenére, azt hiszik róla, hogy neki milyen egyszerű, mert hát tudja jól, hogy újra fogják éleszteni, attól ő neki minden halál egy halál, tehát minden halálhoz úgy áll hozzá, hogy ő nem akar meghalni. Nem akarja, tehát ő ugyanúgy fél a haláltól, mint az az ember, aki utána nem fognak újra éleszteni, mert tudja, hogy azzal, hogy ő meghal, hiába nyomtatnak egy újat, ő önmagát elveszíti. Neki ez az egy élete van, tehát minden Mikey egyedi Mikey, és egyik Mikey se akar meghalni.
Ez a kérdés, tehát igen, nagyjából
és ez... ő átmegy ezen a barlangban, ezen a dolgon, hogy ő szembenéz a halállal, elfogadja, majd megmentik, és teljesen más lesz innentől kezdve az ő hozzáállása, mint Mikey 8-nak, aki nem ment át ezen a dolgon, legalábbis szerintem.
Igen, nehéz okosnak lenni ebbe a kérdésben, tényleg így belegondolva. A könyv azt mondja, vagy azt mutatja, hogy tényleg különbözőek, nagyon különbözőek. Nem tudom, mert például én azt tudom eldönteni, hogy egyetlen a Mikey 7, meg Mikey 8 egyetlen szimpatikus. Tehát, hogy azt sem tudom, hogy egyetlen van-e az egész könyvben olyan karakter, akivel tudok azonosulni, aki szimpatikus. Tehát, hogy az a baj ezzel a könyvvel, hogy nincsen hős. Nincs olyan, aki... Persze az ember izgul miatta, hogy sikerüljön neki, de hogy alapvetően nem annyira szimpatikus ez a Mikey 7. A Mikey 8-nak tán
nem. Nekem teljesen az volt. Hát Mikey 8-nak alig jut szerep, tehát, hogy meg amúgy egy paraszt, tehát hogy már bocsánat. Igen, tehát, hát akkor... Visszaél, tehát Mikey 8 abszolút, tehát ő visszaél azzal, hogy ő itt nem tehet semmiről, itt ő neki kéne létezni, a Mikey 7 egyáltalán miért nem haltál meg, miért nem maradtál ott. Te kéne menjél a darálóba, úgyhogy légy szíves, menjél. Meg hát én most lettem felélesztve, én még szarul érzem magam, úgyhogy mindig mindent rálőcsöl szegény Mikey 7-et. De Mikey 7 az meg tényleg tiszta erőből küzd azért, hogy életbe maradjon, hogy találjon valami megoldást, ne derüljön fény erre az egészre, mert oké, hogy a saját életét is félti, de akár Mikey 8-at is. Tehát, hogy ő azért nekem nem unszimpatikus, néha nagyon okosnak tűnik, néha nagyon hülyének tűnik szegénykém, ahogy kezeli a dolgokat. Én tudok miatta izgulni, meg én tudom őt hősnek tekinteni, főleg a végkifejlett, tehát ahogy kezeli ott a végső konfliktust, az nekem teljesen szimpatikus volt. Jó, hogy egy kicsikét idealizált, tehát egy picit ilyen gyorsított és egyszerűsített lezárása volt ez a történetnek, tehát azt egy kicsit szerintem összecsapta az író, de ennek ellenére szimpatikus volt, ahogy cselekszik. Nem próbál bántani másokat, nem tudja... mit csináljon, hogy jó legyen, állandóan rajta csattan az ostor, tehát Marshall mindig valahogy megtalálja őt, és mindig belérug. Őt például igen, én sem szimpatizáltam emiatt, és látszik, hogy erősen elfogult Mikey-val szemben, mivel ő csak egy ilyen feláldozható. De ugye nekem nem volt bajom ezzel, hogy nem találok benne hőst.
Értem, de nem is az, de én is izgultam, mondom, de egyszerűen nem volt pozitív, igazán pozitív szereplője a történetnek. Tehát, hogy az a nő, akivel végül is így picit összehaverkodott, de aztán végén a nő elárulta, az se volt annyira szimpatikus. Még talán leginkább szimpatikus volt a szeretője, a pilóta nő.
Igen.
Még mi mondjuk ő egy picivel, talán, ha a választani kellene, talán még ő a legszimpatikusabb karakter, de ő se annyira különlegesen kiemelkedően.
Hát, nincsen nagyon kifejtve, tehát ő is csak egy ilyen kis papírmasé figura tulajdonképpen, tehát nem túl erősek a mellékszereplők, a főszereplő sincsen nagyon jól felépítve, mondom, a könyv az viszonylag rövid, és elég gyorsan végigment rajta, tehát látszik, ezért mondom, hogy nekem sokszor az az érzésem, ezt a könyvet, mikor olvastam, az volt, hogy ez egy amerikai filmet nézek éppen, ahol nincsen idő.
Hál' Istennek ilyen rövid, gondolj vele, hogy hosszabb lett volna.
Hát akkor lehet, hogy lett volna ideje ezeket kifejteni, és tényleg lett volna mélysége a karaktereknek, itt nem mindig van mélysége, de ha már itt ezt a barátnőt, Nashát említetted, nekem a csúcspontja volt, az egyik csúcspontja volt a könyvnek, az, amikor összehoznak egy édes hármast. Tehát, hogy az eszembe nem jutott volna, hogy az író csinál egy ilyet, de hogy az nagyon beteg volt. Tehát,
az nagyon beteg.
De viszont egy eszméletlen jó poén volt, amikor kiderül, nehogy, ahogy mondtuk, beszéltük itt, nagyon erős ez a tabu, hogy nem lehet egyszerre két példány ugyanabból az emberből. Ezért titkolni is próbálják mindenki erről, de Nasha rájön, és nem szalad egyből bejelenteni itt a vezetőnek, ennek a marsalnak, hogy mi történt, hanem úgy van vele, hogy hát ez van, nincs itt ezzel semmi probléma, és meggyőzi a fiúkat, hogy hát akkor csinálják már. Mert így ez nem is megcsalás, egyik irányból se, de hát mind a kettő Mikey az Mikey, neki meg jó lesz. Tehát, hogy nekem ez egy nagyon szimpatikus, nem láttam még sci-fiben ilyesmit, nekem ez egy nagyon, nagyon szimpatikus és vicces jelenet volt.
Hát meglepő, mindenképpen meglepő, és hát nem is tudom, tehát igen.
Ritka az, hogy egyáltalán belevonják a science fictionekbe így a nemi életet, a szexet, vagy az ilyesmit. Ezt meg, hogy így csinálta, mondom, nekem ez nagyon bejött.
Igen, csak nekem is, tehát hát érdekesnek találtam, de megint egy olyan dolog, amit így nem szívesen gondolnék végig. Tehát úgy értem, hogy az ember, amikor egy könyvet olvas, akkor beleképzeli magát a fős helyében néha. Ezt nem szeretném beleképzelni.
Én például nagyon szívesen beleképzeltem magam, tehát hogy nekem ez egy szimpatikus ötlet volt.
Én nem tudom, így ez... Nem tudom, hát nem. Nem vagyok...
Nem tudnál magaddal osztozkodni valaki máson?
Hát nem, tehát hogyha már választani kellene, akkor lenne jobb ötletem, tudod, tehát így...
Hát de miért az is te vagy? Tehát akkor megint visszakanyarodunk, hogy én vagyok-e az a másik, vagy nem én vagyok az a másik. Tehát, hogy ő egy különálló személy, ugyanazokkal az emlékekkel rendelkezik, ugyanaz minden, van egy két napnyi vagy három napnyi eltérés köztünk, akkor mitől vagyok én más, mint ő? Mitől vagyok én, ő meg nem én?
Értem, csak hogy én... Nem izgató, tehát saját magamat nézem. Bár nem tudom, mert az emberek felveszik videóra az akciót, és akkor visszanézik. Nem tudom, ezt én nem gondoltam végig őszintén szóval. Én inkább ezzel a varázsvonalon gondolkoztam el sokat. Létezhet egy lélek, illetve hogy minden varázsnak vannak ilyen alapdogmái, és hogy ezek a dogmák sokszor nem feltétlenül logikusak mások számára.
Nem is kell legyen, attól dogma a dogma, tehát nem kell, nem szorul magyarázatra.
És nekem azért szokott gondot jelenteni a vallásos emberekkel való filozófolgatás, vagy a gondolkodás, vagy akár a vita, és volt is nemrégiben egyébként egyik barátomnak a felesége, egy maláj keresztény hölgy, és sokat beszélgettünk, én buddhista vagyok egyébként, vagy vitatkoztunk, és egyszerűen azt vettem észre, hogy egy vallásos ember nem tud hátralépni két lépéssel, tehát hogy az a alap matematikai formula, hogy tegyük fel, hogy, az náluk nem létezik. Tehát nem tudunk, legalábbis én nem nagyon találtam olyan vallásos emberrel, aki azt mondta, legalábbis ahogy itt vallásokról beszélünk, hogy valakivel el tudtunk indulni egy olyannal, hogy hát tegyük fel, hogy Isten nem létezik. Akkor bla 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 bla, és egyszerűen ezt a lépést nem találkoztam még olyannal, aki ezt meg tudta lépni. Csak a vita kedvéért, tehát hogy nyilván elfogadom másnak.
De nem akar vitat, tehát hogy az
egy... De akkor is, hogy vitatkozni akar, akkor is, hogy vitatkozni akar, ezt a lépést nem tudja meglépni. Tehát, hogy nem akarja, vagy mit tudom én, tehát hogy az én érdekes számomra tudod, tehát én bármit meg tudok lépni, tehát tegyük fel, a Buddha nem létezik, nem létezett, oké, tegyük fel, a Buddha nem létezett, akkor valószínűleg a korábbi bla 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 így összerakták bla bla bla, nem tudom. Tehát és így nehéz beszélgetni a vallásról, amikor így, vagy bármiről, amikor vannak olyan alapvetések, amiket te atombiztosnak veszel, vagy axiómák például.
Igen, de az egy keret, igen, de ez egy keretrendszer. Tehát, hogy azért is van az, hogy nagyon sok ember szükségét érzi egy bizonyos vallásnak a gyakorlásának, vagy egy hitnek, mert ad egy támpontot az élethez. Nem kell mindig mindent megkérdőjelezni, hanem vannak
azt
fix...
Azt elfogadom, csak hogy...
Lefixál dolgok, amiket nem akarok megkérdőjelezni. Mert ha elkezdem megkérdőjelezni onnantól kezdve, akkor sosincs megállás. Tehát, hogy nem fogom meg... Mi lenne, ha tegyük fel, nem... De miért tennénk fel? Nem kell feltenni, mert tudom, hogy létezik. Én
hiszek... Értem, mit mondasz. Ez a lényeg a vallásnak egyébként, tehát tudom, hogy
a hitnek, nem feltétlenül, a hitnek. Tehát amikor te úgy van egy meggyőződésed, hogy az úgy van, és nem akarsz kijebb lépni ebből a keretből, mert neked az van. Tehát az alap, és nem akarom megnézni, hogy mi lenne, hogyha nem lenne alap, mert tudom, hogy összedől a ház. Tehát nem gondolkodok rajta, hogy milyen lenne alap nélkül.
Nem tudom, tehát fel sem merült abban a marsalban, hogy lehet, hogy téved, és hogy mégis van lelke ennek az embernek. Csak vezessük vissza, mert ugye ezek ilyen...
Igen, elkanyarodtunk a témától, vagy a könyvtől, jobban mondanám a témától.
A témát a könyvtől, tehát hogy lehet, hogy fel sem merült, nem tudom, ezt soha nem tudtam megérteni. De ez nyilván gondolkodás kérdése, hogy az empátia, tehát ő nem tudom azt a vallást egyébként, érdekes, hogy nem fejtették ki annak a vallásnak a többi dogmáját, vagy az alapelveit.
Nem, ez csak ennyi volt, hogy azok mélységesen nem szeretik. Tehát ezért kellett, hogy legyen, szerintem csak a konfliktus miatt, hogy ott legyen a telepnek a vezetője, az mélységesen lenézze és utálja szegény Mikey barátunkat, mert akkor elég erős.
De a legtöbb vallásnak, hát jó, mondjuk buddhizmusról azért tudok viszonylag sokat, a kereszténységből egy keveset, de azért a legtöbb vallásban csak benne van az, hogy legyél empatikus a másikkal, nem?
Legyél jó. Attól függ, hogy ki az a másik. Tehát azért ott vannak vallások, és vannak olyan vallási nézetek, volt mindegyik nagy vallásban, hogy elkezdtünk, a mi vallásunkhoz nem tartozókat elkezdtünk üldözni. és elkezdtük őket, szent háborút hirdettünk ellenük, ez működött eddig mindegyik nagy vallásban. Tehát, hogy keleti vagy nem keleti vallásnál, nyugati vallásnál mindegyiknél találtunk olyat, akit nem szeretünk, mert hogy ő nem közénk való, és azokkal nagyon ézék tudunk lenni.
Érdekes, hogy regénynek, tehát ezen a részen ragadtam le, hogy érdekes lehet, hogy ilyen önismereti kérdés, hogy milyen gombot nyomott ez be nekem, ami miatt ez így betalált ennyire, hogy ez a vallási megkülönböztetés a Marshall részéről. Itt viszont én is azt mondom, hogy szerencsétlen Mikey, tehát hogy azért, mert a barátja nem vette őt fel, vagy nem mentette meg, és hogy ezért a közösség veszített a biomasszából, ezért lecsökkentette a kalóriadagját nem csak a barátjának, a repülőgép pilotának, hanem a Mikey-nak is. Miért kellett ez a szerencsétlennel? Tehát, hogy arról aztán tényleg nem tehetett?
Nem, de attól függetlenül mindenki. Tehát szerintem csak simán egy ilyen irányítási vagy hatalmi eszköz tulajdonképpen, hogy ezen a telepen, mivel nagyon korlátozott az erőforrás, nagyon korlátozott ez a protein tulajdonképpen, amit magukkal hoztak, a biomassa, amiből élet tudják magukat tartani, ezzel lehet tulajdonképpen megbüntetni valakit, hogy a fejadagját csökkented, vagy éppen növeled, ennyi kalóriát fogyaszthat, aztán oszta be magának, úgy kell neki.
De ez skinzás tulajdonképpen, tehát, hogy...
Igen, de nem is hiszem azt, hogy másképp, tehát nagyon szigorú szabályok nélkül szerintem nem lehet életbe tartani egy ilyen, Isten tudja hány fényévre elmenő, nem tudom, 50, 100, 200, 500, teljesen mindegy hány száz emberből álló kolóniát, nem lehet. Ha demokratikusan próbálod, és csak majd az észérvek, meg a jó indulat, meg az emberiesség majd itten megold mindent, nem hiszek benne, hogy működne. Tehát itt csak az erő. Legalábbis itt ebben a világban ezt látszik mutatni, és Marshallnak is, és pont olyan embert tettek oda, aki ezt a fajta gondolkodást, ezt a katonás, és hierarchiát tisztelő, és enyhén megfélemlítéssel, vagy erővel irányító emberkét pakolták oda, mert úgy gondolják, hogy ez kell ahhoz, hogy sikeres legyen a kolónia. Főleg az elején semmi más nem fogja tudni megvédeni.
Hát igen, tehát az alapkoncepció, amit mondasz, azzal egyetértek, viszont hogy szerintem nem a megfelelő embert választották, tehát ez a már csak a vallása miatt se. Tehát, hogy kérdés az, hogy a mai PC világban melyik az erősebb? Az, hogy tehát ott van egy vezető, aki vallás miatt megkülönböztet valakit, ez egyik oldal, tehát hogy ki lehet golyózni egy vezetőt, vagy lehet azt mondani, hogy ő nem alkalmas arra a posztra, mert a vallása miatt egy kulcsembert nem fog egyelőként kezelni a többivel. Tehát, hogy ez ilyen, van ebben egy ilyen csavar, hogy most ő nem PC ezzel, de az hogy...
lehet, de ez az egész világ nem tűnik PC-nek nekem. Tehát, hogy ők nem igazán idegeskednek itt, a túlélésre játszanak, itt csak ez számít számukra, abszolút nem is próbálnak PC-k lenni.
Azt értem, csak a mi értékben...
Lenézik. Tehát, hogy mindenki lenézi ezt a feláldozható Mikey barátunkat. Tehát, hogy senki nem barátkozik vele.
Értem, csak a mi értékrendünk szerint próbálok így vizsgálódni ez ügyben, és így ilyen... Ez érdekes kérdés számomra, hogy melyik az erősebb. Tehát, hogyha most nem tudom, de én azt mondanám, hogy alkalmatlan. Tehát nem kellene...
Azért, mert egy egész kolónián egy embert nem kedvel.
Hát az az egy ember, az egyetlen feláldozható. Tehát, hogy...
Hát igen, amikor már nem lesz, akkor majd akkor áldozunk fel igazi embereket, hát na bum. A túlélés számít, a csoport túlélése számít.
Valóban nagyon sok feleséges ember nem volt, azt hiszem leginkább párokban jöttek az emberek, tehát hogy azt hiszem két repülőgéppilóta volt talán, a barátja és a szeretője, és nagyjából a legtöbb pozícióban is ilyen nagyon nem volt pótolható senki se, bár közben haltak
ezek az üzemeltető emberek, ez az üzemeltető emberekről beszélünk, itt egy nagyobb kolonizáló csapat indult el, ők még itt a legelején vagyunk ennek az egész kolonizálási folyamatnak, amikor még nincs mindenki felébresztve, hanem csak azok, akik kellenek tulajdonképpen beindítani a terraformálási folyamatot, megalapítani ezt az egész kolóniát, és elindítani valahogy egy önfenntartását tulajdonképpen a kolóniának. Én ezért érzem azt, hogy lenne honnan.
Értem. Hát nem tudom, de nem kell mindenben egyetértenünk. Szóval a lényeg,
jaj, nem, hogy... főleg, azt szereti Ádám is, tehát, hogy azt szereti, mikor egymásnak ellent mondunk, ezt direkt élvezi, ilyenkor Kaján úr röhög szerintem a vágás alatt, amikor meghallgatja, hogy ne ezek megint egymás ellen beszéltek, meg vitatkoztak.
Van még olyan dolog, amit így felmerült benne, vagy elgondolkoztató volt ebben?
Tetszett számomra az, hogy elmeséli a különböző kolóniák kudarcát, tehát én ezt nagyon realisztikusnak érzem azt, hogy azért, mert azt hiszük, hogy mi nagyon ügyesek vagyunk, és van technológiánk, van mindenünk, azért nagyon könnyen félre tud csúszni, még akkor is, hogyha több ezer emberből álló kolóniát telepítesz le egy bolygóra, és megvan a technológiát, hogy élhetővé tedd, hogy tudjál termelni, akkor is egy nagyon törékeny faj vagyunk ennek ellenére, és nagyon bonyolult a mi társadalmunk, vagy egy csoportdinamikánk, tehát ezért nagyon könnyen tud félrecsúszni, és erről itt a könyv mesél is pár ilyen esetről, amikor sikertelen volt tulajdonképpen annak valamilyen bolygónak a betelepítése. Tehát nekem ez volt az egyik, ami tetszett, és úgy elgondolkodtató volt ezen úgy lamentálni, hogy milyenek is vagyunk mi emberek, és hogy nem vagyunk sikerre kárhoztatva, vagy nem vagyunk, tehát nem kéne ezt alapnak vegyük, hogy akármit próbálunk meg, az úgy is menni fog, mert mi elég okosak, meg elég technológiával rendelkezünk. Azért a természet, meg a fizika törvényei erősebbek nálunk. Még
hát legalábbis. Evolúciósan azért végülis állatok vagyunk, tehát az evolúciós időskálán gyakorlatilag az, tehát mióta, hogy tudunk így igazán okosan gondolkodni, az egy viszonylag rövid szakasz, és hogy a maga az ösztönök, meg a sok beidegződés, az még mindig vadállati, tehát hogy én azon csodálkozok, hogy eddig eljutott az emberiség, ahol most van, tehát hogy így...
Igen, mákunk volt, hogy nem ettük meg egymást, igen. Néha elgondolkodik rajta az ember, hogy voltunk rá képesek, és megrettensz, hogy mennyire rossz, mennyire félre tudna csúszni így a történet, és hogy bízunk benne, hogy mégse fog félre csúszni.
Igen, igen.
Majd meglátjuk.
Ha minden igaz, az emberiség történetében volt egy-két olyan pont, amikor viszonylag felmerült a kiarás is, tehát hogy viszonylag annyira lecsökkent a népesség, hogy akár lehetett volna kiarási esemény is, és hogy nem haltunk ki, de hát nem tudom egyébként, mostanában nagyon téma ez a mesterséges intelligencia. Én néha azt gondolom, hát nem vagyok egy altruista alkat, de hogy azt gondolom, hogy lehet, hogy az lesz a következő lépés. Tehát, hogy lehet, hogy nekünk csak minden emberiségnek, tehát maga az intelligencia fontosabb, mint az emberiség. Tehát, hogy azáltal, hogy mi meg tudunk alkotni esetleg egy, nem is az intelligencia kérdés, hanem mesterséges tudat. Tehát, hogy meg tudnánk alkotni egy mesterséges tudatot, akkor hogy lehet, hogy az intelligenciát az tovább vinni, és ránk már nem is tesz szükség. Tehát, hogy én nem tudom, én annyira nem látom önök az emberiséget. Tehát, hogy nem az én elméletem, de hát gyakorlatilag a Földön olyanok vagyunk, mint egy vírus. Tehát, hogy megtámadtuk, elszaporodtunk, feléjük, megöljük, kicsikereljük.
Olyanok vagyunk, mint bármilyen más élő lény, tehát szaporodni akarunk és sokasodni. Ehhez értünk, tehát ezt csináljuk.
Hát igen, csak az intelligenciánk...
Csak teremtettük hozzá a technológiát, amivel a környezeti kontrollt sikerült levetni magunkról.
Pontosan.
Tehát, ennyi történt, csak hogy itt ebben a könyvben megmutatja, hogy attól, mert ezt a Földön meg tudtuk csinálni, nem mindig vagyunk sikerre ítélve, nem minden kolonizáció működik sikerre. Még itt a végé előtt egy másik gondolat, ami nekem szimpatikus volt, nagyon emberi, és azért ez már egy kvázi lerágott csont, de ennek ellenére engem nem zavart, meg szerettem ezen rágódni. Vagy ezen a belső kolónián belül történő konfliktus, hogy akkor most Mikey 7 vagy Mikey 8 maradjon életben, emellett kialakul egy külső fenyegetettség a kolóniával szemben, mikor kiderül, hogy ez a őshonos faj, nem mondanám állatfajnak, lény, vagy faj.
Hát faj, igen.
Igen, ez az ősmonos faj nem is annyira buta, vagy nem is annyira intelligenciamentes, mint hogy valami... értelmes, igen, sokkal értelmesebb fajról van szó, mint azt a telepesek gondolták először, és kialakul egy harc telepesek meg e között a faj között, amire marsalnak az a, amikor ez kiderül számára, és megérti, hogy tényleg itt van egy külső fenyegetés, és tényleg van egy értelmes faj azon a bolygón, a zsigeri válasz, vagy a zsigeri megoldás számára az, hogy menjünk és robbantsuk fel őket. Tehát, hogy itt úgyse fogunk tudni együtt élni.
Fajítás gyakorlatilag.
Kevés az erőforrás, kevés az izé. Mi idejöttünk, gyarmatosítás erről szól, aki itt volt előttünk, ki kell írtani a fenébe. Ez annyira tipikus számomra, tehát annyira ezt látjuk a történelemben, mindig ezt szerette csinálni az ember, amikor csak tehette, hogyha oda ment egy új helyre elfoglalni, akkor az kisöpörte.
Hát valójában nem csak az emberek egyébként, nem annyira értek a biológiához, de hogy azért történtek ilyenek az állatvilágban is, tehát amikor egy ilyen nem honos faj betelepedett valahova, akkor teljesen átírta a szabályokat. És...
De azt általában egy másik, tehát vagy az ember telepítette be, mint Ausztráliába, a dingókat, vagy melyiket.
Tehát sok mindent, nyulat, tevét, tehát sok minden ment oda sajnos.
Igen, és az mindig, mivel nem volt felkészülve rá
az ökoszisztéma,
ezért megborította azt az ökoszisztémát. De azok a nyulak vagy a többi állat nem tudatosan csinálta, itt az embernél azért van, azért mi azt mondjuk magunkról intelligensek vagyunk, itt van egy tudatos döntés, hogy én igenis nem próbálok megegyezkedni azzal a másik értelmesnek tűnő fajjal, nem próbálok meg együtt élni, nem akarom megérteni, nem akarom elfogadni azt, hogy ő volt itt előbb, és az talán lennének valamilyen fajta előjogai szegénynek, ha már ő volt ott azon a bolygón először. Nem, én idejöttem, nekem ez a hely kell, nekem megvan a technológiám, hogy kiírtsam azt a másik fajt, akkor én igenis ki akarom írteni azt a másik fajt.
Mondjuk én vitatnám, hogy intelligens lények lennénk egyébként, de hogy ez csak zárójelben.
Azt mondjuk magunkról, tehát, hogy én azt...
Igen, ezzel ezt vitatnám, tehát, hogy tudom, hogy azt mondjuk, de hogy én nem vagyok biztos benne, hogy azok vagyunk. Egyik oldalról, a másik oldalról meg a természet iszonyatosan kegyetlen egyébként, tehát, hogy... És itt megint egy olyan kérdés, amit nem jutunk meg megint, mert ez megint egy összetett kérdés, hogy hol van a határ a kegyetlenség és a kegyesség között.
Hát, nem tudom, én ezt érezném a...
Ugyan egy parazita soha nem sajnálja az áldozatát, vagy egy...
Ez
egy
biztos, de a parazita nem tartja magát intelligensnek, és nem tartja magát fejlett intelligens lénynek. Az ember szereti azt mondani magáról, hogy ő egy tudatos, intelligens lény, és hogyha az vagy, akkor nem kéne ösztönszerűen döntsél, és nem kéne úgy döntsél, mint egy parazita. Tehát nem ez
hát ez épp ezért nem vagy intelligens.
Kiírtani. Igen, de akkor ha mondod magadról, akkor meg próbálj meg úgy cselekedni, mint hogyha az lennél.
Hát de csak hazudsz magadnak, meg hazudsz a környezetednek. Hát nem vagyunk intelligensek, én is vagyok az. Én is egyszerűen az életem során nagyon sokszor vettem észre, hogy akár valami egyfajta propaganda, vagy a csoportszellem visz magával, és hogy ez pont az intelligenciának az ellentétje. Csak a példakedvéért.
Biztos, egyetértek vele, tehát hogy ez tényleg így történik, ennek ellenére én szeretnék, és ezért nekem tetszett a könyv, tehát egyáltalán nem éreztem Darknak, mert a mi Mike-ink az tulajdonképpen megtalálja a módját, hogy kvázi békét kössön, vagy kialakítson egy ilyen közös meg nem támadási pozíciót alakítson ki tulajdonképpen az emberek meg az őshonos faj között, és ő tulajdonképpen túl tud lépni ezen az ösztönén, hogy akkor írtsuk ki, és akkor nekünk marad minden erőforrás, meg csak a miénk lesz minden.
Nem vagyok biztos benne, hogy ezt ő lehet, hogy csak önvédelemből csinálta. Biztos vagy benne? Nem emlékszem erre, hogy mennyire hangsúlyozták, tudod, de hogy ez volt az a felállás, vagy a pozíció, vagy a játékállás, ami biztosított számára, hogy ő túléljen. Tehát, hogyha felrobbantotta volna azokat a lényeket, akkor vagy megölte volna magát, vagy amikor visszamegy, akkor előtte volna a marsal. Tehát, hogy ez simán lehet az önzés.
Nem tudom, én ennél hát optimistábban látom a dolgot, és úgy érzem, hogy ő nem csak saját maga miatt tette ezt a dolgot, hanem azért, mert...
Ez nagyon remélem, én is.
Tudott hinni egy szebb jövőben, egy jobb világban, és én ezt keresem általában a könyvekben. Lehet, hogy a kiindulási pont az komor, lehet, hogy az egész történés az kifejezetten sötét, de hogyha látom azt, hogy legalább egy karakter van, aki hisz egy jobb, szebb jövőben, nekem az már sokszor elég szokott lenni ahhoz, hogy én azt mondjam, hogy ez egy jó.
Nekem a nő, a Nása.
Barátnő Nása?
Uh-huh. Igen, tehát, hogy először is el tudta fogadni azt, hogy ez egy fickó feláldozható, és képes volt szerelmes volt bele, képes lett volna az életét kockáztatni azért, hogy megmentse az elején, és későbbiek folyamán is végig mellettük volt, és hogy ha nem lett volna feláldozhatatlan, akkor ugyanolyan büntetés kapott volna, mint a többi. Tehát lehet, hogy megölték volna. Tehát, hogy nekem, hogyha kellene egy konklúzió ebből az egészből, én ezt Hát most lehet, hogy beteg, de én inkább ezt a romantikus vonalat látom, tehát hogy a szerelem ereje és a nőiesség, tehát hogy a női szeretet. Tehát hogy nekem ez jött ki egyébként, hogy pozitív is, vagy pozitívat mondjak. Tehát számomra ez volt a manúság, nem tudom.
Tényleg jó volt, és tényleg szép volt, tehát ő volt tulajdonképpen az egyedüli azok közül, az emberek közül, akik ott voltak a hajón, aki elfogadta Mikey-t olyannak, amilyen. Persze ott volt a régi barátja, aki már ismert azelőtt, mielőtt még ez a Gomez, aki még azelőtt ismerte Mikey-t, mielőtt feláldozható lett, ő azért tulajdonképpen barátkozott vele, meg volt vele jóban, és Nasha volt az egyedül, aki meg akarta ismerni az embert, meg akarta ismerni, és nem volt előítéletes csak azért, mert ő ilyen feláldozható. Tehát tényleg szerintem is szép volt a viselkedése, végig kitartott mellette, egyetértek veled, tehát hogy én nem mondom, hogy nem. Nekem a másik maga, az nekem az egy nagyobb vizé volt, hogy megpróbált békét teremteni a két nép között, és nem azt nézte, hogy lehetne elpusztítani a másikat. Mert lehet, hogy tudott volna egy olyan forgatókönyvet.
Értem, hát akkor ebbe megegyeztünk.
De ez a jó egy könyvben, tehát hogy annyiféle szemmel lehet, és ez is szerintem azt mutatja, hogy mennyire másak vagyunk, hogy ugyanaz a leírt szöveg két embernek, akinek már különböző életúton ment keresztül, és van ott, ahol van, ugyanaz a leírt szöveg mást jelenthet. Persze elképzelhetjük, hogy lehet, hogy egy ennél ártalmatlanabb, rövidebb szöveg is, miért van az, hogy az egyik embernek egy valamit jelent, és a másik embernek valami teljesen mást. Ahogy ezt beszéltük itt a műsor előtt is egy kicsit, hogy lehet az, hogy igen, mások másképp látnak dolgokat. Tehát, hogy az, amin keresztül mész, az formál téged, és ettől kezdve más a látásmódod, mást értesz ugyanaz alatt a szöveg alatt.
Igen, van egy ilyen, nem tudom, valószínűleg az elméletet, talán pszichológia, nem akarok így ilyen túlokoskodni, mert annyira picit se értek hozzá, mondjuk úgy, de hogy ha minden igaz, azt olvastam valahol, hogy valójában a valóságunkat, illetve az egyéniségünket, a személyiségünket, csak az emlékeink határozzák meg. Tehát, hogy én, aki vagyok, az nagyon érdekesen működik.
Igen, a veled történt események, és akkor most itt nem menjünk el a Matrix felé, hogy akkor mi az, ami valójában megtörtént veled, vagy hiszed, hogy megtörtént veled. Van sok ilyen a sci-fi irodalomban, amikor már az is elég, hogy azt hiszed, hogy megtörtént.
De valójában az agyad az ilyen, tehát hogy majd javasolok, hogy tudnék javasolni egy-két könyvet komolyabb tudósoktól.
Rendben, mindenképpen.
A különböző szenzoros információkból, a belső modellekből összerak neked egy képet a világról.
Valamit, igen.
Ami egy az egyben Matrix.
Igen. Amit te úgy gondolsz, hogy az a valóság.
Igen.
Na jó, szerintem ezt a mai beszélgetést akkor itt le tudjuk zárni. Megbeszéltük, amit gondoltunk a könyvről, meg amit a könyv kapcsán.
És hát ez érdekes volt, és mondjuk kellemes egyébként, tehát, hogy...
Na, örülök, hogy nem teljesen potyára küszködted át magad a Mikey heten, nem bántad meg teljesen, ennek örülök.
Biztos, hogy bántam meg, csak by the way.
Akkor jó, örülök. Még gyorsan elmondanám itt a Parallaxis univerzum hallgatóinak, rajongóinak, követőinek, hogy esetleg aki megteheti, és érez rá egy kis indítatás, az nyugodtan támogassa a Parallaxist. Van nekünk egy patreon.com/parallaxis elérhetőségünk, amin keresztül tud minket támogatni, amit nagyon megköszönünk, hogyha éppen van egy kis feláldozható pénze. Ezen kívül pedig szeretnék köszönetet mondani akkor még egyszer Josinak.
Én köszönöm.
Hajlandó volt átbeszélni velem ezt a könyvet, igen, és itt volt, és annak ellenére, hogy ez mennyire nem az ő stílusa, mégis vette a fáradtságot. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál, és akkor a következő alkalommal már a te ajánlásod fog jönni, úgyhogy, de ez még...
Vagy egy közös, majd ezt eldöntjük, mert van egy, amit én nagyon szeretnék, Hosszú Föld trilógiát, és van egy, amit mindketten szeretünk, a Martha Wells-nek a Öldöklő naplóit, úgyhogy ezt majd
ezt még nem áruljuk el, hogy melyik lesz, de igen, most rám vár a feladat majd, hogy olvasom azt is, amit Josie ajánl, nem önzősködünk, úgyhogy szeretném még egyszer megköszönni Josie-nak, a Parallaxis Univerzum minden munkatársának a támogatást. Köszönjük szépen a hallgatóknak, hogy itt vagytok, és még találkozunk.
Sziasztok!
Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból?
Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás.
Hamarosan jön a következő rész.